A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Túz utazási irodai és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk. A lengyelországi Csesztóvába és Krakkóba, Mátra-Verebély-Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. Januári rezsistoppot vezet be a kormány. Ez azt jelenti, hogy a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta, a szélsőséges időjárás komoly próbálni állította az országot, és a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről, tette hozzá. A kormányfő az intézkedést azzal indokolta, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatos vitáról is beszélt felszólalásában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Az Európai Parlament sürgőségi eljárásban megszavazta, hogy az Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből Magyarország mellett Csehország és Szlovákia is kimarad. Kövér László az országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok képviselőháza és az izraeli Knesset elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel békedíjra jelöljék Donald Trumpot. A levélben úgy fogalmaztak, a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangulag jelölnek egy rendkívüli vezetőt. A SAFE programhoz benyújtott magyar védelmi terv kapcsán is vizsgálja az Európai Unió a jogállamiságot, és annak súlyos megsértése esetén feltételekhez kötheti a folyósítást. Ezt Kaja Kallas uniós biztos hangsúlyozta az uniós parlament vitáján. A Fidesz EP képviselői szerint fontosabb Brüsszel számára Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése, írja a téma összefoglalójában az Economics gazdasági portál. Több konkrét megállapítást tett a SAFE védelmi hitelről a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton szerint a kedvező kamatozású kölcsönből a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amelyek garantálni tudják, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon. A teljes keret 16 milliárd 200 millió euró. Mindössze 10 fős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur tagállamokkal kötött partnerségi és ideglenes kereskedelmi megállapodásokat az Unió bíróságához küldik véleményezésre. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár 2 évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18-24 hónapig vizsgál egy ügyet, írja cikkében az Index. Előzőleg már tiltakoztak a gazdák, hogy az ezzel Európába kerülő olcsó, de nem megfelelő minőségű dél-amerikai élelmiszerek tönkreteszik őket. Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek, közölte a kormány a Facebook oldalán. Adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását. Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a kisvalódi turisztikai hitelközponton keresztül, vendéglátó kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, 2027-től papírmentessé teszik a szektort. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő a folytatásban, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben pedig mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó katekézise. Jézus teljes embersége mondja ki nekünk az Atya igazságát. Bemutatták Leó pápának a Szent Ágnes napi bárányokat. Leó pápa felhívása. A háború és az emberi méltóság tiszteletének elvesztése közepette imádkozzunk a békéért. A pápa üzenete a cebui híveknek. Legyetek Krisztus tanúi a legutolsók szolgálatában.
Leó pápa szerdai katekézise. Jézus teljes emberséggel mondja ki nekünk az Atya igazságát. A szentévi reménységtima után Leó pápa múlt héten új katekézis sorozatot indított a 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinat dokumentumairól. Elsőként a Dei Verbum, Isten igéje kezdetű, az Istené kinyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitúciót elemzi, és ezúttal Jézus Krisztus küldetését vizsgálta, aki az Atya egyetlen kinyilatkoztatója.
Abbiamo visto che Dio si rivela in un dialogo di alleanza, nel quale si rivolge a noi come ad amici.
Egy hete Leó pápa rávilágított, hogy Isten a szövetség párbeszédében nyilatkoztatja ki magát, amelyben barátként fordul hozzánk. Ez a megismerés kapcsolatból ered, amely nem pusztán eszméket közöl, hanem közös történelmet ír és kölcsönös közösségre hív minket. Ennek a kinyilatkoztatásnak a beteljesülése egy történelmi és személyes találkozásban valósul meg, amelyben Isten önmagát adja nekünk, jelenvalóvá teszi magát, mi pedig önmagunkat a legmélyebb igazságunkban ismerjük meg. Ez történt Jézus Krisztusban. A dokumentum kijelenti. Isten és az ember üdvösségének belső igazsága Krisztusban ragyog fel előttünk, aki minden kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége is. Jézus úgy nyilatkoztatja ki nekünk az Atyát, hogy bevon minket a vele való kapcsolatába. Az Atya Isten által küldött fiúban az embereknek a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához. Ezért Isten teljes megismerésére azáltal jutunk el, hogy belépünk a fiú és az Atya kapcsolatába a lélek működése által. Leó pápa példaként Jézus örömét említette, amikor felújjongott, abban az órában felújjongott a Szentlélekben, és így szólt, áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisgyereknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem, Atyám, senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Mi Jézusnak köszönhetően ismerjük Istent, ahogyan ő ismer minket, hangsúlyozta Leó pápa.
In Cristo, Dio ci ha comunicato se stesso, e allo stesso tempo ci ha manifestato la nostra vera identità di figli, creati a immagine del Verbo.
Krisztusban ugyanis Isten feltárta magát előttünk, és egyúttal kinyilatkoztatta nekünk igazi gyermeki mi voltunkat, akik az ige képére teremtettünk. Ez az örök ige megvilágosít minden embert, feltárva az ember igazságát az Atya tekintetében. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Mondja Jézus is hozzáteszi, hogy az Atya ismeri minden szükségünket. Jézus Krisztus az a hely, ahol felismerjük az Atya Isten igazságát, miközben felfedezzük, hogy ő általa, mint gyermeket ismer meg minket a fiúban, akik ugyanarra a teljes életre nyertük meghívást. Szent Pál azt így írja, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelki szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Végül Jézus Krisztus saját embersége által nyilatkoztatja ki az Atyát. Pontosan azért, mert ő a megtestesült ige, aki az emberek között lakik, Jézus a maga igazi és teljes embersége által nyilatkoztatja ki nekünk Istent, ahogy a zsinat tanítja, ezért ő, akit ha valaki lát, és az Atyát is látja, egész jelenlétével és minden megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel és csodáival, főként pedig halálával és halálból való dicsőséges föltámadásával, végül pedig az igazság lelkének elküldésével nyilatkoztatja ki. Ahhoz, hogy megismerjük Istent Krisztusban, el kell fogadnunk az ő teljes emberségét. Isten igazsága nem nyilvánul meg teljesen ott, ahol valamit elvesznek az emberségéből, ahogy a Jézus emberségének integritása sem csökkenti az isteni ajándék teljességét. Jézus teljes embersége az, ami elmondja nekünk az Atya igazságát, hangsúlyozta Leó pápa. Nem csupán Jézus halála és feltámadása ment meg minket, hanem maga a személye, az Úr, aki megtestesül, megszületik, gyógyít, tanít, szenved, meghal, feltámad és köztünk marad. Ezért a megtestesülés nagyságának megbecsüléséhez nem elég Jézust intellektuális igazsága közvetítése csatornájának tekinteni. Ha Jézusnak valóságos teste van, akkor az Isten igazság feltárása ebben a testben valósul meg, a valóság érzéklésének és megtapasztalásának saját módján, ahogy ő a világban él és mozog. Jézus maga hív minket, hogy osszuk meg a valóságra irányuló tekintetét. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mert mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek náluk?
Seguendo fino in fondo il cammino di Gesù, giungiamo alla certezza che nulla ci potrà separare dall'amore di Dio.
Ilyen módon Jézus útját követve mindvégig meggyőződhetünk arról, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Aki tulajdon fiát sem kímélte, vajon ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Jézusnak köszönhetően a keresztények ismerik az Atya Istent, és bizalommal ráhagyatkoznak. Összegezte és zárta szerdai katekézisét, 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Bemutatták Leó pápának a Szent Ágnes napi bárányokat. Szent Ágnes vértanú emléknapján az apostoli palota 8. Orbán kápolnájában tartott szertartás keretében mutatták be a pápának a római Szent Ágnes bazilikában megáldott két bárányt, amelyek gyapjából szövik az új metropolita érsekek számára a palliumokat. Az evangélium felolvasása közben néhányat bégettek a bárányok, akiket a pápa a szertartás végén megsimogatott. Az apostoli palota 8. Orbán kápolnája adott otthont szerdán reggel a Szent Ágnes napi hagyománynak, amelyen bemutatták Leó pápának a két bárányt. Ezek gyapja szolgál majd a palliumokhoz, melyeket Szent Péter és Pál napjakor ad át az új metropolita érsekeknek. A bárányokat egy kosárban helyezték el, melyet fehér lepellel borítottak, illetve fehér és vörös rózsakoszorúkkal díszítettek. A két bárányt Eduardo Parizotto atya, a lateráni reguláris kanonokok főapátja áldotta meg, a Via Nomentánán található Szent Ágnes Bazilika épület együttesében. Az ősi hagyományban már egészen korán, a 4. században említik a bárányt a vértanú sírjánál, míg a 6. századtól szerepel a bárányok megáldása Szent Ágnes sírhelyén, akit a 2. és 3. század fordulóján öltek meg a keresztény üldözés idején. A két bárány gyapjával készült palliumok a pápa és a metropolita érsekek összetartozását jelképezik, vagyis azt a hatalmat jelölik, amellyel a kánonjog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza. A liturgikus viselet egy fehér gyapjú csík, melyet 6 fekete selyem kereszt díszít. A palliumokat a pápa áldja meg és adja át az érsekeknek Szent Péter és Pál főünnepén, június 29-én. Eredetileg a pallium a római birodalomban a méltóság, illetve a társadalmi megbecsülés jele volt, amit a pápa megörökölt a Róma környéki polgári hatalommal együtt. A metropolita érsekeknek a 6. század óta adományozza, mint egy részesedésként a főpásztori hatalomból és az iránta való hűség jeléül. Csak liturgikus alkalmakkor a miseruha fölött viselhető. A Szent Atya a világon mindenütt használja, a metropoliták azonban kizárólag egyháztartományukon belül. Adományozása egyszerre kötődik az érseki székhez és az érsek személyéhez. Ezért, ha másik metropolita székbe helyezik át, újat kell kérnie, illetve amint nem metropolitai hatalommal járó megbízatást kap, nem hordhatja tovább. Halálakor mindegyik palliumát vele kell eltemetni.
Leó pápa felhívása. A háború és az emberi méltóság tiszteletének elvesztése közepette imádkozzunk a békéért. Imádkozzunk a békéért a történelem egy olyan pillanatában, amelyet az emberi méltóság tiszteletben tartásának egyre növekvő hiánya jellemez, és amelyben a háború újra divatba jött. 14. Leó pápa ezt a felhívást tette közzé szerdán a vatikáni 6. pálteremben tartott általános kihallgatáson. A katekézise után a portugálul beszélő hívőket köszöntve a Szent Atya így imádkozott. Jézus embersége, aki kinyilatkoztatja az Atyát, segítsen nekünk megtalálni az igazságosság és a megbékélés útját. Arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a keresztények közötti egységért és a békéért az egész világon, különösen a január 18-a és 25-e között zajló keresztény egységért rendezett imahéten. Emlékeztetve arra, hogy Jézus szenvedése előtt imádkozott tanítványai egységéért, a pápa buzdította a német zarándokokat.
In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo con lui affinché tutti i suoi discepoli trovino l'unità, perché il mondo creda in lui e nella sua rivelazione.
A keresztények egységéért tartott imahét során imádkozzunk Jézussal, hogy minden tanítványa megtalálja az egységet, hogy a világ higgyen benne és kinyilatkoztatásában. Utalva az idei ökumenikus imahét témájára, egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól, a Szent Atya arra buzdította a keresztényeket, könyörögjenek az Úrhoz, hogy árassza lelkének ajándékát a világ minden táján szétszórt egyházra, hogy ezen ajándék által a keresztények legyőzzék a megosztottságot és erős egységet alkossanak. Szent Pál megtérésének ünnepén január 25-én a szokásoknak megfelelően a pápa vezeti a vesperást este 17:30 a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. A keresztény egységhét keretében a Bozéi Ökumenikus Intézet hallgatói is köszöntötték 14. Leót az általános kihallgatás végén. A több mint 20 országból érkezett diákok dékánja az ökumenizmus élő laboratóriumaként jellemezte az intézményt. a Genf közelében található svájci kastélyból, az intézet otthonából, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, a fiatalok, szerzetesek és világiak egyaránt eljöttek a mára már hagyományossá vált látogatásra, amelynek célja, hogy első kézből ismerjék meg a katolikus egyház különböző valóságait, a római kúria dikasztériumait, a pápai egyetemeket, a katolikus mozgalmakat és a szerzetes rendeket, nyilatkozta Andrzej Koromanski prelátus, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium tisztviselője, aki elkísérte őket a pápával való találkozásra. Az általános kihallgatáson Luis Enrique Cam, perui rendező bemutatta 14. Leo pápának az Egy rózsa a világnak című dokumentumfilmjét, amely a limai Szent Róza iránti népi ájtatosságot mutatja be hazájában és világszerte. Tanúbizonyságot tett a Szent jelenlétéről népe mindennapi életében, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott saját életében is. A 2017-ben készült alkotást, amikor a jelenlegi pápa még Csiklájó püspöke volt Peruban, kedden délután mutatták be a vatikáni filmtárban. A 6. Pál teremben a perui filmrendező megmutatta a pápának az amerikai kontinensen született első szent portréjának másolatát, aki mindössze 31 éves korában halt meg. A perui fővárosban, a Santa Catalina kolostorban felfedezett festmény eredetileg a fiatal limai Róza édesanyjáé volt.
A pápa üzenete a cebui híveknek. Legyetek Krisztus tanúi a legutolsók szolgálatában. A Szentatya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a Fülöp-szigetekhez tartozó Cebura, ahol a Szent Gyermek 461. ünnepét tartották. A Santo Niño kegyképét a cebui Szent Gyermek székesegyházban őrzik, amely az Ágoston rendi szerzetesek gondozásában áll. 14. Leó pápa arra buzdította a híveket, hogy válaszoljanak Jézusnak az egységre szóló hívására. A Szent Gyermek ünnepe legyen alkalom arra, hogy jobban értékeljék a keresztség szentségi kegyelmét, mely Krisztusban egyesít minket, és így Isten gyermekeivé, egyháza tagjaivá tesz minket. Ezt kívánta Leó pápa üzenetében, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár látott el kézjegyével, és amelyet a cebui Szent Gyermek Bazilika Ágoston rendi közösségének címzett. Idén 461. alkalommal rendezték meg január 3. vasárnapján a híres ünnepet, melynek témája a Szent Gyermekben egyek vagyunk. A pápai üzenetet január 18-án vasárnap olvasták föl reggel 6 órakor az ünnepélyes szentmisén, amelyet Alberto Si Ui cebui érsek mutatott be. A Szent Atya lelki közelségéről biztosított mindenkit, aki ezekben a napokban részt vesz a különböző ünnepi liturgiákon. A pápa reméli, hogy mindenkit az a vágy hajt majd, hogy a keresztség hívására válaszolva teljesen Krisztus kegyelmében és mások szolgálatában éljen, különösen a társadalom peremén élők javára. Hogy ezáltal még jobban tanúságot tegyenek Krisztus egységre szóló felhívásáról, mely a Szent Háromság szeretetének életét tükrözi. Leó pápa végül minden hívőt a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja szerető közbenjárására bízva apostoli áldását küldte az Úrban való öröm és reményeleként. A kegyszobor tiszteletének kezdete 1521-ig nyúlik vissza, amikor az első európaiak megérkeztek a sziget világpartjaihoz. A tengeri expedíció vezetője, Ferdinand Magellán portugál felfedező elterjesztette a kereszténységet az országban, és Cebu királynőjét megkeresztelkedésekor a Szent Gyermek egy kis szobrával ajándékozta meg. A prágai Kis Jézusra emlékeztető szobornak azonban nyoma veszett, és csak 44 évvel később, 1565-ben találta meg egy újabb spanyol expedíció. A szobor lelőhelyére épült a cebui bazilika.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szent Angéla életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. január 24-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Január 27-én ünnepeljük Szent Angéla liturgikus emléknapját. Szent Angéla kollégiumunk védőszentje és a Szent Orsolya rend alapítója. Egy különleges szent, egy nagyon izgalmas történelmi időszakban, egy páratlanul szép vidéken tevékenykedett. Mikor élt Szent Angéla? Ez az lenne az első kérdésem.
Szent Angéla a 16. században, a reneszánsz idején, a reformáció korában élt.
Kik voltak ebben az időszakban Szent Angéla kortársai? A történelem órán, irodalom órán elég sok ismert személyiségről tanultunk ebből az időszakból. Fel tudnátok sorolni párat?
Például Kolumbusz.
Vagy például Magellán.
Bizony, ez a nagy földrajzi felfedezések kora.
Luther és Calvin, Szent Ignác, 8. Henrik.
Bizony. Ugye egy izgalmas, látjuk a személyekből is, hogy micsoda sok minden történt ezekben az években, évtizedekben. Hol tevékenykedett Szent Angéla? Hol élt ő?
Észak-Olaszországban, a Gardató vidékén élt.
Nem tudom, mennyire ismeritek Európának ezt a részét. Az egyik legszebb része Európának. Desanzánóban született Szent Angéla, és élete nagy részét ezen a vidéken töltötte, Lombardiában, a közeli nagyvárosban, Bressában tevékenykedett főként. Azt mondtuk, ugye, hogy egy izgalmas történelmi korban élt, amikor új földrészek és eszmék jelentek meg, amikor megújul az egész természettudományos gondolkodás, a reformáció és a katolikus megújulás korában. Nem egy békés időszak ez. Angéla életének színhelye a Habsburg valóa uralkodóházak hatalmi vetélkedésének szintere. 5. Károly német-római császár és első Ferenc francia király küzdelme Itália birtoklásáért. Háború, ínség, járvány rázza meg ebben az időben Lombardiát, azt a tartományt, amely Angéla otthona volt. A szenteket pedig mi mégis valamiféle mindig nyugodt, jámbor, talán kicsit unalmas embereknek gondoljuk, akik a mindennapok történései fölött állnak. Holott valójában minnyáján nagyon izgalmas eredeti személyiségek, tele kérdésekkel, kételyekkel, problémákkal és nehézségekkel. Olyan emberek, akik felismerik az idők jeleit, nem megfutamodnak a nehézségek láttán, hanem Isten erejében bízva, hősként küzdenek, nemes célokért áldozatokat hoznak, olykor az életük árán is, sokszor reménytelen körülmények ellenére. Fáradhatatlanul tevékenykednek Isten országának építésén. Angéla is egy ilyen szent volt, nem ismert lehetetlent. A katolikus egyházban hagyományosan 3 esetben avatnak valakit szenté. Mit gondoltok, hogy mi lehet ez a 3 kategória? Mi miatt emel az egyház valakit a szentek sorába?
Hát az első kategóriába tartoznak a vértanúk, akiket a keresztény hitük miatt öltek meg.
A második lehetőség, ha valaki kivételesen erényes keresztény életet élt, hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
A harmadik kategóriába pedig azok tartoznak, akik haláluk után hosszú évekig szent emberek hírében álltak.
Ferenc pápa bevezetett még egy negyedik lehetőségét, ezt olyan személyekre lehet alkalmazni, akik buzgó keresztény életet éltek, és mások megmentése érdekében önként vállalták a korai halált. Angéla, szerintetek melyik kategóriába tartozott?
Hát szerintem a másodikba, a kivételesen erényes keresztény életet élt, és hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Nos, akkor nézzük meg, hogy ez a szentségnek ez a formája, amikor valaki kivételesen erényes keresztény életet él, és hősi módon gyakorolja ezeket a keresztény erényeket, hogyan valósult meg Szent Angéla életében. Mivel ez egy ilyen nagyon szerencsés, meg találó kifejezés szerintem, hogy hősként éltek, nézzük meg, hogy mik voltak azok a nehézségek, amelyekkel Angélának, kvázi a mai napunk, vagy mai adásunk hősének szembe kellett néznie.
Korán árvaságra jutott.
Milyen korán?
Még gyermekként elveszítette szüleit, később nővére, elválaszthatatlan kis barátnője is meghalt, egyedül maradt.
Bizony, képzeljétek el, hogy ő viszonylag korán teljesen magányosan maradt. Azért ez egy ilyen pályához akármilyen is nem egy jó start szerintem. No, aztán milyen nehézségekkel küzdött meg még ő a mindennapokban?
Angéla otthonát sajnos egy háború is sújtotta.
Bizony, ebben, amikor ő élt, akkor gyakorlatilag ott folyamatosan háborúskodás zajlott Lombardiában.
Hát megélte az egyház erkölcsi hanyatlását. Ugye, mert akkor volt a reformáció is, nem hiába.
Bizony, de látjuk, hogy nagy ideológiai küzdelmek folytak abban a korban, amikor ő élt. De hogy ezt ne úgy képzeljétek el, hogy valami távoli hírekbe hallotta, vagy a könyvebe olvasott róla, hogy nem tudom, Rómában mik történnek, vagy a német-római birodalom éppen hogy hullik darabjaira, hanem ő ezt a mindennapokban tapasztalta meg.
Hát meg ugye belszegénységben is élt.
Nyilván ez abból adódott, hogy mégiscsak árva volt, illetve miből adódott még, hogy ő szegényen élt?
Hát belépett a ferencesek harmadrendjébe, ahol szegénységet és egyszerűséget fogadott, és ezt választott a hivatásául.
Igen, ő ugye ferences harmadrendiként tulajdonképpen egy szerzetes életformát választott, már egészen fiatalon, azzal a különbsége, hogy ő nem élt ugye a szerzetesek zárt közösségében, hanem a világban maradt. Nem kellett rendi ruhát sem hordania, de például a szerzetesek szegénységi fogadalmát, ő azt magára nézve kötelezően vállalta. Na képzeljétek el, hogy minden nehézség ellenére Angéla milyen személyiség lehetett?
Szerintem kedves és szelíd volt.
Ezek mellett nagyon szép is, és mindenkit magával ragadott, így nagyon nagy közkedveltségnek örvendett.
Képzeljétek, azt is írják róla, van még életrajzában olvastam, hogy nagyon vicces volt, szeretett tréfálkozni. Tehát nagyon közkedvelt volt, és egy kellemes társaság volt a Szent Angéla. Beszéltünk róla, hogy ugye a harmadrendi életet élt, illetve hogy később is egy nagyon szokatlan életmódot választott, ami azért szerintem szintén abban a korban nem volt egyszerű. Mert ugye mondtuk, hogy akkorban a korban egy nőnek igazából kétféle életpályája lehetett, vagy családanyaként élt, vagy egy szerzetes rend zárt közösségében, ezt ugye úgy mondják, hogy klauzúrában. És majd látjuk, hogy Angéla igazából egyiket sem választotta hivatásául. Sokat elmélkedett ő azon, hogy vajon hogy élhet Isten akarata szerint, úgyhogy sem nem vállal a családot, nem megy férjhez, ugye kvázi szüzességi fogadalmat tesz, de nem él egy zárt szerzetesi közösségben sem. No, látjuk, hogy számos nehézség dacára Angéla azért nem keseredett el, nem tört meg, mindig hittel és bizalommal tekintett az ismeretlen jövőbe. Hitt Istenben, úgy tekintett a nehézségekre, a problémákra, mint a létre egy-egy fokára, amelyek közelebb viszik őt a célja eléréséhez, közelebb viszik őt Istenhez. Hogyan fordíthatta Angéla ezeket a nehézségeket, amiket így az előbb felsoroltunk, a kegyelem forrásává? Például az, hogy árva volt. Ugye mondtuk, hogy azért ez egy ilyen nagy handicap.
Hát ezzel együtt nem kellett családi kötelességeknek megfelelnie, hanem egyedül Istennek tartozott az ő szolgálatával.
Aztán mit gondoltok, hogy hogy válhatott erőforrássá Angéla számára a szegénysége?
De annak ellenére, hogy szegény volt, volt egy nagybátyja, aki gondoskodott róla, valamint később felnőtt nők támogatták az ő törekvéseit anyagiakban. Úgyhogy ezért voltak mellette, annak ellenére, hogy ő szegény volt.
Ugye milyen érdekes, hogy ő önként vállalta a szegénységet, és mégis a Jóisten adott mellé folyamatosan egész élete során olyan támogatókat, akik őt komoly anyagi eszközökkel is támogatták. Nyilván ezt kellett Angélának, az előbb mondtuk, hogy szép volt, hogy kedves volt, hogy megnyerő volt, hogy nagyon vonzó volt. Azt mondják, hogy tényleg szinte maga köré szippantotta az embereket. kedves természetével. Említettük, hogy Angéla ugye nem klauzúrában, nem egy zárt szerzetes közösségben élt, hanem már ferences harmadrendiként is a világban tevékenykedett. Mit gondoltok, hogy ez, hogy ő nem egy zárt szerzetesi közösségben élt Istennek tetsző életet, ez mire adott számára lehetőséget?
Hát, hogy kint a világban az emberek között tudott tevékenykedni, és köztük tudott lenni, nem egy bezárt rendben kellett élnie a mindennapjait, hanem tényleg köztük tudott lenni.
Esetleg valami másban, még szerintetek segítette őt ez Angélát? Gondoljátok be, hogyha valaki egy zárt közösségben él, akkor ő mennyire érzékeli a körülötte lévő világ rezdüléseit?
Nem.
Hát semennyire.
Semennyire, ugye? És Angéla annyira érzékenyen felfogta a környezetének a sajátosságait, a jellemzőit, annyira érzékenyen is, ami szenzorai voltak, felismerte az idők jeleit. Ugye azért egy zárt közösségben erre kevésbé érzékeny az ember. Ugye azt is mondtuk, hogy Angéla háborúk és konfliktusok korában élt Brescia városában, pedig ekkor állandó pártvillongások dúltak büszke patricius családok között. Lombardia a német-római császárság és a francia király küzdőterévé vált. Ez az az időszak, ugye a Shakespeare Rómeó és Júliájának az ideje, és abból a történetből ugye a veronai történet, az egyébként nem messze van. Bresciát, az is egy észak-itáliai város, ott történetből ismerjük a két család ellentétét. Na hát Angélának ez a hétköznapjainak a része volt, ezek a pártvillongások, családok ellentétei. Mit gondoltok, hogy látjátok, Angéla beállt a vitatkozók közé? Kardot ragadott? Érvelt a vitatkozók mellett vagy ellen?
Angéla az ilyen összetűzések és viták során is mindig a békességet kereste, mivel hogy nagyon nagy békeszerző hírében állt. Egy róla szóló történet szerint, mikor két patrícius elkeseredett ellenségeskedésében élt Bressában, a herceg és a püspök hiába fáradozott kibékülésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatva elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást és hűséges barátokká váltak.
Nem csak háborúk, pártvillongások kora ez, hanem ez a reneszánsz Itália, és Angéla szemtanúja volt, ahogy az egyház tekintélye és hatalma csorbát szenved, ahogy a közelkölcsök romlanak. Angéla látta, hogyan bomlanak fel a mélyen gyökerező európai családi fogalmak. Tanúja volt a kolostorok gyors hanyatlásának. abban az időszakban, amikor ő Bressában tevékenykedett, például boszorkányperek rázták meg ott a közvéleményt, méreggel való kereskedés, fekete mágia, eretnekségek, babonák és a tudatlanság ijesztő mértékben növekedtek. Ráadásul ugye mondtuk, hogy ez a reformáció ideje, ekkor kapnak lángra a reformáció új tanai, ekkor kérdőjeleződik meg a keresztség szentsége, a szent mise, a bűnbocsánat szentsége, az egyház autoritását egyszerre támadták a reformátorok és az ateisták, ugye tagadták a házasság szentségi mi voltát is, a szüzesség pedig a természet ellen való bűnnek kiáltatott ki. Mindez szerintetek mire késztette Angélát?
Hát felismerte, hogy dolgozni kell azon, hogy a vallásos családi élet megújuljon, hogy a gyerekeket már úgy kell nevelni és tanítani, főként a lányokat, akik a jövő nemzedéknek az anyái lesznek, és köztük elsősorban a szegény lányokat, a tanítatásáról és hitoktatásáról kell gondoskodni, mert ezt ismerte fel ebben a helyzetben, hogy erre nagy szükség van.
Vajon miért talált olyan fontosnak a családok megerősítését?
Hát mert onnan gyökerezik, tehát a hit. Onnan az az első találkozás, hogy a gyerekeknek a hittel a családban történik, és abból származik később a saját hitének az alapja, származhat a saját hitének az alapja.
Pontosan, tehát a 16. században Angéla felismerte azt, amit így ma naponta mondunk, hogy a társam alapsejtje a család. Hogy minden, ami a családban történik, vagy nem történik, az igazából a nagy társadalomra van kihatással. És éppen ezért mondta azt, hogy a családban pedig kulcs szerepe van a nőknek, hogy mégiscsak az anyukák fogják össze a családot, hogy ez az ő feladatuk. És ezt felismerve indult ő el a nőnevelés útján, tulajdonképpen elsőként Európában. Látjuk, hogy Angéla túllát önmagán, nem esik kétségbe, nem keresi a saját javát, még azt sem mondom, hogy a saját eszmért küzdene, hanem ahogy mondtuk, hogy érzékenyen észreveszi a körülötte élők problémáját, teljes egészében másokra figyel, másokra koncentrál. Tekintetének fókuszában nem önmaga áll, hanem látja korai és környezete problémáit, a körülötte élők nehézségeit. Milyen szociális, társadalmi problémákkal találkozik Angéla?
Például a pestissel.
Bizony.
Háborúk, harcok, szivakodások.
Harcok.
Betegek, sebesültek.
Nagyon sok árva gyerek maradt, akikről ugye ő gondoskodott utána.
Bizony, bizony, és hogy ez tényleg egy ilyen nagyon háborús, konfliktusos időszak volt, úgy képzeljétek, és hogy nők ilyenkor különösen szerencsétlen helyzetbe kerülnek, mert a férfiak ugye háborúznak, akkor a nők meg özvegyek maradnak, ugye, és egy nő egyedül az mindig, mai nap is kiszolgáltatott, hát még akkor. A gyerekek pedig árván, az idősekről pedig nem lesz, akik gondoskodjon. A sok nehézség és probléma ellenére Angéla, látjuk, hogy a tettek embere, Isten eszközévé válik, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott általa megtapasztalhatóvá váljon Isten túláradó kegyelme. Hogyan segítette Angéla közvetlen környezetét?
Hát az árva gyerekekkel, különösen a lányokkal nagyon szívesen és szeretettel foglalkozott Angéla, de nem csak így a külsőről, hogy a ruhák meg ilyenek önbe legyenek, hanem elmondta, elmagyarázta nekik a szentek történeteit, imádságokat, szentmise szövegeket magyarázott nekik, és fontos nagy tartotta azt is, hogy megtanulják azt, amire szükségük lesz majd később mosni, tisztogatni, fonni, varni, főzni, és más egyéb dolgokat, amikre majd a későbbi életük során nagy hasznot fognak szolgálni számukra. És hogyha valaki így nagyon vágyakozva nézett Angéla könyveire, akkor szívesen tanította is őket olvasni. Ő maga is olaszul írt és olvasott, sőt latin nyelvből is rendelkezett némi tudással, úgyhogy ezeket átadta szívesen azoknak, akik hozzáfordultak.
Látjátok, hogy milyen hihetetlen, hogy Angéla egy egész nevelési programja volt. De megadta a szellemi, hitbéli alapokat, de hogy nem elégedett meg ezzel, ugye mondta, hogy gondoskodott a lányokról is, adott nekik, ha szükség volt, akkor orvosi ellátást, ha szükség volt, akkor ételt, akinek kellett szállást, és megtanította őket praktikus ismeretekre. Adott nekik szakmát a kezükbe, ugye? Amit legalábbis édesanyaként tudnak majd használni. Állítólag egyébként a kézművesek között is jóba volt, oda is bejárása volt, úgyhogy biztos, hogyha valakinek, nem tudom, szövőnőnek kellett lenni, akkor segített egyengetni a pályáját, a munkáját. No, láttuk, hogy akkor gondoskodott teljes körűen fiatal lányokról. Olyanokról is, akik árván maradtak, meg olyanokról is, akik nem. Na, hogy te hogy segítette még ott a környezetét?
Mindezek mellett szegény és beteg embereket is látogatott, és ahogy az előbb említettük, kézműves műhelyeket is felkeresett, és ezekben az időkben nagyon sokan megtértek Angéla hatására, és sikerült neki ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.
Ugyanakkor látjuk azt is, meg lássátok, hogy azért ez a hivatás, ez a pálya kép, ez Angéla előtt nem egy ilyen isteni sugallat volt, vagy nem is tudom, egyszer csak megvilágosodott, és tudta, hogy akkor neki mi az útja. Ő ezzel nagyon sokat töprengett, nőként nagyon sokáig kereste az útját, folyamatosan érezte, hogy valamit tennie kell, tudta, hogy teljes szívvel Istent szeretné szolgálni, de nem ismerte igazából azt az utat, ami erre majd neki lehetőséget ad. Ugye ő elindult a szolgáló szeretet útján, mert nem tudta tétlenül nézni a körülötte széthulló világot. Elevenítsünk már meg, hogy hogyan kezdődött Angéla pályája, hogyan kezdődött a hivatása, hogyan indult elő szinte ösztönösen ezen az úton.
Fiatal lánykorában belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, így szigorú kötelességek és vallásos élet kereteit vette magára. Mivel a szent szegénységnek szentelte magát, egész vagyonát és földjét elajándékozta, alamizsnákból élt, egyszerű szegényes élet ellenére mindenütt Angéla sugárzó, tréfás jókedvéről beszélnek, messze távolról jönnek hozzá, lelki bajokban és gyakorlati dolgokban tanácsát kérjék, egyre több fiatal lány gyűlt köréje.
Ugye látjuk, hogy ahogy elindult ezen az úton, lehet, hogy kezdetben azt gondolta, hogy ő csak egy egyszerű harmadrendi szerzetes lenne, szeretne lenni, megtalálták őt a feladatok, ő pedig beállt a munkába, és amerre tudott, segített. És látjuk, hogy ez nagyon vonzó is volt mások számára. Beszéltünk róla, hogy a sok háború, járvány, nyomort és árvaságot hozott a hazájába, és Angéla kereste az útját, kereste, hogy hogyan tudna segíteni. Amikor a munkás napjai végén csöndes kamrácskájába vonult, akkor életének nagy kérdése újra és újra eléje állott. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Tette fel napról napra a kérdését Angéla. És a kérdéssel együtt, hasonlóan hozzánk, hiszen mi is így vagyunk ezzel, érezte a nyugtalanságot, a félelmet, a bizonytalanságot és a várakozást. Milyen megerősítést kapott Angéla ekkor Istentől?
Egyszer egy látomásban segítette Isten Angélát abban, hogy megbizonyosodjon hivatásában. Egy alkalommal, amikor a fiatal lányokkal sétált a Gardató partján, útközben elmaradt tőlük, és egy percre letérdelt a nagy fa árnyékában. Brudadzónak nevezik a helyet. Angéla egy létrát látott az ég és a föld között, amelyen fehér ruhás szüzek ragyogó koronákkal díszítve fel is lejártak. A seregből valaki hirtelen kilépett, és tudatta vele, hogy halála előtt, Bressában egy társaságot fog alapítani.
Szerintetek mit jelképezhetett az a létra, amin ezek a fehér ruhás szüzek mentek föl le?
Hát az mennyis a föld összekötője lehetett?
A létre az mindenféleképpen, igen.
Hát meg a hitünk, a hitet, a hitünket szimbolizálja, szerintem.
Igen. De ez a járkálás a lépcsőn, meg a sok lány, akik ott, hogy mi lesz az ő feladata?
Hát, hogy a menny felé segíts őket Isten útjára?
Igen, hogy ezen a létrán előbbre és előbbre vigye a lányokat Isten felé. A jelenésemben egyébként ő nem társaságot, hanem a szó szerinti fordításban sereget mondott. Tehát arra kapott hivatást, hogy egy lányok seregét hozza létre, ami ugye érezzük, hogy ez egy katonai kifejezés. Mit gondoltok, hogy mire utal ez a katonai elnevezés, az a sereg?
Az Isten katonái, Isten harcosai legyenek ezek a lányok majd.
Bizony. Ugye, hogy ő tudatosan szembenézett azzal, hogy ez az út, ez nehézségekkel lesz kirakva. Hogy ez egy harcos út lesz. Kiről nevezte Szent Angéla aztán az által alapított társaságot, a szüzek seregét?
Szent Orsolyáról.
Szent Orsolyáról. Na vajon miért éppen róla, mit gondoltok?
Mivel az ő példáját tartotta a szem előtt, Szent Orsolya bátor brit királylány a legenda szerint 11 ezer hajadonnal álló sereg élén szenvedett vértanúságot, amikor Attila hun király Köln városát ostromolta. Angéla tisztában volt vele, hogy a leányainak élete is harcokból fog állni.
ugye megtalálta azt a szentet, akivel azonosulni tudott ebben a szent harcban. Van még egy közös pont, egyébként Szent Angéla és Szent Orsolya életében. Képzétek, hogy mindketten nagy utazók voltak. Szent Angéláról feljegyezték, hogy kifejezetten szeretett utazni, zarándokutakra járni. Ugye mondtuk, hogy Szent Orsolya Britanniából tengeren át jutott el Rómáig, Szent Angéla pedig, ez egy római zarándokút volt a Szent Orsolya számára, Szent Angéla pedig szintén egy nagy zarándokutat tett meg, ő a földközi tengeren keresztül utazott a Szentföldre. Na mit gondoltok, vajon miért a Szentföldre utazott el Szent Angéla? Mi lehetett a célja ennek az utazásnak?
Hát a hite, hogy szerette volna látni a Szentföldet.
Hát persze, nem? Képzétek el, hogy az, amire elindult, hogy ő lássa azokat a helyeket, megtapasztalja, az így dugába dőlt az egész. Igazából nem látott semmit. Azért, amiért elindult, nem valósult meg. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, az életrajzában azt írták, hogy úgy érezte Angéla, hogy ez a vakság a lelke javára szolgál. Mert meg volt győződve róla, hogy vakon, más által vezettetve, a megváltó szenvedéseit jobban és mélyebben tudja átélni, mintha sok idegen ember és az új benyomások zavarnák. Lehet, talán, hogy ahogy a legizgalmasabb látnivalók is igazából a belegondoltak a szívünkben születnek meg, úgy a legfontosabb utak és a szívünkön keresztül vezetnek és érnek célba. Adásunk végéhez érkeztünk, és itt az adás végén Szent Angéla gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
Fohászkodjatok szívből Istenhez, és kétségkívül csodálatos dolgokat láttok, mert ő majd mindent az ő fölsége dicsőségére és a lelkek üdvösségére intéz el.
Isten terveinek magatokat tökéletesen alávessétek, s mindazt élő és erősítve felkaroljátok, amire Isten szeretete késztet benneteket, bármi is következzék belőle.
Törekedjetek szent életre.
A tökéletes életre való törekvésben tartsátok magatokat az egyház bevett szokásaihoz, melynek ösvényén a szent lélek által megvilágosítva már nagyon sok szent járt, és így azt jónak bizonyította.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 24-i adás ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perckor megismételjük a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkat. Grecsó Krisztián Vera című regényének 5. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 0 óra 30 perctől Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei válogatás szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a szószólóban a Szent István Bazilika orgonájának felújításáról lesz szó. 2 óra 50 perckor kezdődik a Lélekszava című műsorunk. Ebben a megigazulásból fakadó Remény és békesség címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. 3 óra 5 perckor Ludányi Tamás visszatéréséről és Rozgonyi Péter egri püspökségéről Budapéter atyával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa mondja: örömünk és nagyságunk nem a siker és a hírnév múló illúzióin alapul, hanem azon, hogy tudjuk, mennyei atyánk szeret és akar bennünket. Kedves hallgatóink, adásunk készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kléz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Akire látod, hogy leszáll a lélek, s rajta is marad, azt majd szent lélekkel fog keresztelni. Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten választottja. Olvasom a János evangéliumban. Keresztelő János nem a maga tapogatózó véleményét hirdette. Mi haszna és értelme lett volna ennek? Amit Isten mutatott meg neki és bízott rá, arról szólott. Ezért volt szava igazság és erő. És akkor lehet csak igazán bizonyságtétel az emberi szó, ha ott van mögötte a láttam Istentől kapott ajándéka. Isten iránt való szeretetünk azonos az engedelmességgel. A másokért való élet elveszti értelmét, ha az ember semmivel sem több a többinél, hanem csak azok útitársa. Egyedül az élhet végül is másokért, akinek van bátorsága másképpen lenni, mint a többiek. Jézusunk, te tanítottál meg minket arra, hogy minden a szeretet. Ezért áldoztad föl magad a kereszten. Segíts bennünket, hogy ez a szeretet hasson át bennünket, és tegye minden szavunkat, tettünket bizonyságtétellé és hitelessé.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra,
nem fordító azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.